Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Mai adásunk tartalmából. 40 ezres kötetet számlál a Szerencsi Városi Könyvtár. Borsihoz és a Rákóczi család tagjaihoz kötődő nagyasszonyok volt a témája annak az előadásnak, amit a Borsi Rákóczi kastélyban rendeztek meg. Gyöngyösváros közszolgálatáért és Gyöngyösváros egészségügyéért kitüntetésekre várja a javaslatokat az önkormányzat. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Gyöngyösváros közszolgálatáért és Gyöngyösváros egészségügyéért kitüntetésekre várja a javaslatokat az önkormányzat május 1-ig. Gyöngyösváros egészségügyéért elnevezésű kitüntetés azon személyeknek adományozható, akik Gyöngyösvárosban az egészségügyi ellátás területén a felterjesztés időpontját megelőző időszakban vagy nyugdíjba vonulásukat megelőzően hosszabb ideig kiemelkedő színvonalú munkát végeztek, és ezzel hozzájárultak az ellátás színvonalának emeléséhez. Gyöngyös közszolgálatáért kitüntetés pedig azon köztisztviselőknek, kormánytisztviselőknek, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban álló rendvédelmi és hivatásos katasztrófavédelmi szervnél foglalkoztatottaknak adományozható, akik a közszolgálat területén több éven keresztül kiemelkedő színvonalú munkát végeztek, elnyerve ezzel a város lakosságának közmegbecsülését. A részletekről dr. Horváth Gábor, közigazgatási igazgatót, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Május 1-ig lehet beadni, egyik a Gyöngyös közszolgálatáért kitüntetés, másik pedig Gyöngyösváros egészségügyért kitüntetés. Annyit érdemes tudni róla a közszolgálatnál, hogy azokra a személyekre lehet benyújtani, akik köztisztviselők, kormánytisztviselők, vagy pedig rendvédelmi szervnél, katasztrófavédelmi szervnél foglalkoztatottak, és több éves kiemelkedő munkássággal rendelkeznek, és ezáltal Gyöngyösváros lakosságának a megbecsülését élvezik. Másik kitüntetés, Gyöngyösváros egészségügyi kitüntetésre lehet javaslatot tenni azon személyekre, akik a gyöngyösi egészségügyért mind a felterjesztés előtt, illetve a nyugdíjozásokat megelőzően kiemelkedő tevékenységet végeztek az egészségügyben, egészségügyi alapellátásban. Az utóbbiban érdemes tudni, hogy az egyik kitüntetés a kettőből, az egészségügyi kitüntetésnél minden esetben a gyöngyösi kórház szakdolgozójára vonatkozik, a másik pedig, aki természetesen egészségügyi alapellátásban szakdolgozó foglalkoztatott.
Jó, most itt javaslattételről van szó két neves kitüntetés esetében. Kik tehetnek javaslatot a kitüntetetteknek?
Igen. Általánosan azt mondhatjuk a kitüntetésrendelet alapján, hogy lehetősége van magának a képviselőtestületnek, a testület állandó bizottságának, gyöngyösi civil szervezeteknek, gazdasági társaságoknak, alapítványoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak, de a rendelet még azt is lehetővé teszi a két kitüntetésnél, hogy az adott intézmény, tehát például az egészségügynél az egészségügyi intézmény vezetője, érdekvédelmi szerve, illetve a közhisziselői szféránál pedig természetesen az állami igazgatási, közigazgatási szerv részéről, érdekvédelmi szerv részéről is érkezhetnek javaslatok, felterjesztések.
Igazgató úr, mindegyik kitüntetésre, jelen esetben erre a kettőre egy-egy kitüntetés van a rendelet szerint, vagy több is adományozhat?
A rendelet szerint kettő-kettő, tehát a gyöngyösi közszolgálati kitüntetésnél két főre lehet javaslatot tenni, és ugyanúgy a Gyöngyösváros egészségügyért is, de mint előbb is eleztem, az egészségügynél az egyik kitüntetett az szakdolgozó, mondjuk aki egészségügyi alapellátásban dolgozik, tehát így lefordítva, hogy lehet például egy házi gyermekorvos, házi felnőtt orvos, fogorvos, a másik pedig kizárólag a gyöngyösi Bogáth Pál kórháznak a szakdolgozójára vonatkozik.
40 000-es kötetet számlál a Szerencsi Városi Könyvtár. A közintézmény a Rákóczi Vár szívében működik, rengeteg tematikus programmal várva kicsiket és nagyokat. Az utóbbi években nyári táborokat is szerveznek, hogy népszerűsítsék az olvasást a gyermekek körében, mondta el Tamásné Szabó Klára intézményvezető.
A Szerencsi Városi Könyvtár a Rákóczi Várban található, ami egy műemléképület. Az országban nagyon ritka szerintem az olyan könyvtár, ami ilyen patinás helyen helyezkedik el. A könyvtár két emeletet foglal el a várban. Az első emeleten található a felnőtt könyvtár, a médiatár és a helyismereti részleg, és a második emeleten található a gyermekkönyvtár. A könyvtár összesen 960 négyzetméteren terül el, és 40 000 kötettel rendelkezik. A Szerencsi Könyvtárba közel 1000 olvasó van beiratkozva, legfőképpen szerencsi lakosok, de a környező településekről is vannak olvasóink. A jellemző az, hogy a nyugdíjas korosztály jobban ráér most már az olvasásra, valamint a kisebb gyerekek 14 év alatti korosztály is megtalálható nálunk. Éppen azért, mert az óvodások, iskolások szervezetten, csoportosan járnak hozzánk könyvtári foglalkozásra, mesedélelőttöket tartunk nekik, kézműves foglalkozásra egybekötve. Attól függően, hogy milyen ünnepi program következik, vannak előre eltervezett tematikáink, amiket a pedagógusok kérhetnek, de hogyha olyan témakört szeretnének a tanítónénik, óvónénik, amik még nem voltak, akkor a könyvtáros kollégák szívesen felkészülnek belőle. A COVID ideje alatt új szolgáltatást vezettünk be, a könyvtárfutárt, ami azt jelenti, hogy az idős, mozgásukban korlátozott vagy beteg emberekhez is eljusson az adott könyv vagy folyóirat. Lehet telefonon vagy e-mailben dokumentumokat kérni, és előre egyeztetni kell, hogy mikor, hová vigyük a könyveket. Ez a szolgáltatás továbbiakban is él, és mindig várjuk a jelentkezést a város, illetve a környező településekről is. Minden évben a könyvtár dokumentum állományából igyekszünk selejtezni azokat a könyveket, amelyek már elhasználódtak, elrongyolódtak, vagy éppen nem megfelelő állapotúak. Ezeket könyvvásár formájában értékesítjük, és minden évben, májusi hónapban könyvvásárt szervezünk, így lesz ez az éven is, úgyhogy május második felében 2 hétig könyvvásárt tartunk. Én már 8. éve foglalkozik a Szerencsi Városi Könyvtár Erzsébet tábor szervezésével. Minden nyáron, július-augusztus hónapban Erzsébet tábort hirdetünk általános iskolás gyerekek részére, és minden éven nagyon sokan és gyorsan jelentkeznek, hiszen ezek a táborok ingyenesek, és igyekszünk minden nap a gyerekeknek 8-tól délután 5-ig szabadidős tevékenységet biztosítani, hogy a szabadidejüket teljesen komfortosan, játékosan el tudják tölteni itt a könyvtár falai között.
Borsihoz és a Rákóczi családtagjaihoz kötődő nagyasszonyok volt a témája annak az előadásnak, amit a Borsi Rákóczi kastélyban rendeztek meg. Dr. Tamás Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának igazgatója, Bátori Zsófia személyét emelte ki, és történelmi hagyatékát, valamint azt az időszakot mutatta be, amit Borsiban töltött el.
Bátori Zsófia egy nagy fejedelmi család sarja, aki igazából hozza azt a történelmi örökséget, ami a több generációs erdélyi fejedelmet adó családnak a hagyománya és megőrzendő öröksége. És ez egyesül tulajdonképpen a rákócziakkal, így ő valóban benne van a tudatában, hogy milyen örökséget kell átörökíteni, és persze a reformátusok körében kevésbé népszerű, a finoman fogalmazunk, ugyanakkor a magyar kultúra szempontjából nagyon kiemelkedő szerepet játszott, hiszen mind műemlékek újjáépítésében, illetve építésében, gondoljunk csak a kassai, mai prémontrei egykori jezsuita templomra, az az ő öröksége, vagy arra a három szép imádságos könyvecskére, ami a magyar katolikus katolikus egyházban az első igazi imakönyv, ami széles körben használatos és több generációt kiszolgált, hiszen nagyon-nagyon sok kiadást megélt. Ez az ő kézzelfogható, ugyanakkor szellemi öröksége is. És hát mit jelent itt Borsiban az ő öröksége? Hát ő a nagymama, az a féltő nagymama, aki izgalommal várja, amikor már közeledik a gyermek születésének ideje, itt Borsiban, tehát nem a messzi Munkácson, nem Sárospatakon, hanem ide vonul vissza a család, és ide vonul segítendő a várakozás izgalmát, vagy a nagymama nyugalmát, nem tudjuk, hogy a várandós és vajúdásra készülő Trényi Ilona mellett legyen, és persze biztos, hogy benne van az a nagy vágyakozás, hogy fiúgyermek szülessen. Kihe, hanem ő értené, élni át azt a nagy dilemmát, hogy mi lesz a családdal, mi lesz a Rákóczi családdal, hogyha nem születik fiú örökös. Ő szerintem, ő igazán átérezhette, hogy mennyire penge élen táncol az, hogy a Rákóczi családnak ez az ága megye tovább, lesz-e fiú örökös, és igazán biztos, hogy ez is benne volt. Egyrészt a mindig öröm az unoka, de az, hogy a fiú unoka élménye, ez biztos, hogy egy nagyobb, még nagyobb történelmi örömet okozhatott az ő lelkében, és hogy ezt megélhette.
Végül az időjárásról. Északnyugat felől vastagabb felhősáv érkezik, és több helyen legkisebb eséllyel a délnyugati országrészben számíthatunk esőre és záporesőre. A felhő és csapadékzóna idővel kelet felé tevődik. Mögötte derült, gyengén fátyol felhős lesz az ég, a nyugati a szél megélénkül, a legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul. Kedves hallgatóink, mai adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 4-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Fenn a kéz, nem a szó, a józan rész ma kikapcsol. Te borvilágos napszita, fent halványik a napsugár, és elpirul a paszterkék, szeriden nyílik sok szembogár.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Elindult a Vekker, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatókat segítő saját fejlesztésű online felülete. Újabb pályázattal segíti a helyi fiatalokat az EGRI Közösségi Alapítvány. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Elindult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatókat segítő saját fejlesztési online felülete, a Vekker. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió támogatásával valósul meg, összköltsége is az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege 2 milliárd 125 millió forint, a támogatás mértéke 100%. Az új szoftverről Gyöngy Dánielt, az intézmény média és design tanszékének művész tanárát kérdeztük.
Most az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen lett bemutatva egy új hallgatói, támogatói szoftver, ha egészen pontosan fogalmazok, Vekker fantázia névvel, ami azért is jó, mert ugye az Ekke mozaik szó benne van, gondolom ebben volt tudatosság, hogy gyakorlatilag ez a szoftver, ez hogyan fogja segíteni akár a hallgatók, akár az oktatók munkáját.
Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a hallgatóink tervezték a UI és a UX részét is. A szoftvernek, ami azt jelenti, hogy a felhasználói élményért és ők voltak a felelősek, és együtt találtuk ki, ez egy órai munka keretein belül valósult meg, ami azt jelenti, hogy a célcsoport és a tervezők és a fejlesztők gyakorlatilag egy halmazt jelentettek, ugyanis hallgatók tervezték ilyen értelemben saját maguknak, ami azt jelenti, hogy azokkal a problémákkal, amikkel szembesültek a hétköznapjai kapcsán, gyakorlatilag ezekre kerestünk megoldásokat, amiket integráltunk a rendszerbe. Hogy konkrétumokat is mondjak, tehát ugye ahogy bejelentkezünk a szoftverbe, rögtön láthatjuk azt, hogy éppen milyen óránk zajlik, hogyha rákattintunk erre az órára, akkor az órával kapcsolatosan láthatjuk azokat az információkat, amik a kurzushoz hozzátartozó fontos információk. Hol van a kurzus? Hogy tudok oda jutni? A Vekker oda tud vinni minket GPS koordinát alapján, vagy meghatározott leszúrt gombosti alapján a térképen. Meg tudjuk nézni, hogy az adott kurzust milyen hallgatók vették fel. Tudunk üzenni nekik, tudunk egyenként, vagy akár mindenkinek csoportos üzenetet küldeni, illetve a kurzusokhoz tartozik egy kurzus fórum, ami archiváltan hozzáférhető a hallgató számára egészen addig, amíg az egyetemen van, ahol akár az oktató, vagy akár a hallgatótársak jegyzeteket oszthatnak meg, linkeket tehetnek be, stb. Ezen felül a hallgató saját pénzügyeit meg tudja nézni, nagyon szép vizualizált formában láthatja, hogy mik a rendszeres jövedelmei, mik a rendszeres kiadásai. Az előrehaladását meg tudja nézni, hogy az adott fél években hogy teljesített, hogyan osztanak el a kreditei, hány kreditre van még szüksége az adott fél évben, hány kreditet vett fel, és eddig hány kreditet teljesített. Hozzáfér az átlagaihoz, mindenfajta speciális átlag számítási forma létezik. Ugye különböző pályázatokhoz szükséges lehet például a korrigált kreditindex, különböző indexek, ezeket mind látja a hallgató. Ezentúl az egyetemi hírek importálódnak az egyetem weboldaláról. Tehát a hallgató látja egy naptárban, hogy az egyetemi események hogyan rendeződnek el a jövőben, fel tud készülni rá, az órarendjével össze tudja vetni, és meg tudja tekinteni értelmszerűen az órarendjét is, ahol szintén minden fontos információt megtalál.
Idén is meghirdeti az esélyjövő élmény pályázatot az EGRI Közösségi Alapítvány. Erről Rakusz Márta, az ECA elnöke beszélt a tegnapi sajtótájékoztatón. Idén olyan 25 év alatti fiatalokat támogatnak majd, akik ötleteikkel alakítják ki saját programjaikat. A pályázat részleteiről Rakusz Márta nyilatkozott.
Az EGRI Közösségi Alapítvány 2024-ben is meghirdeti esélyjövő élmény elnevezésű támogatási programját, aminek keretében Egerben élő, dolgozó, működő, aktívkodó közösségeket szeretnénk támogatni, nem feltétlenül civil szervezeteket, lehetnek olyan közösségek is, akik nem bejegyzett szervezetként, de valamilyen módon tenni szeretnének EGRI közösségekért. A pályázati kiírás már elérhető a honlapon, egészen április 30-ig lehet pályázni, viszont idén azt találtuk ki, hogy április 12-én tartunk egy hát egy találkozót azokkal a ötletgazdákkal, azokkal a közösségekkel, akiknek már van valami a fejükben ezzel kapcsolatban, hogy mivel szeretnének pályázni. Ugyanis mi minden segítséget meg szeretnénk adni ahhoz, hogy olyan pályázatok szülessenek, ahol ténylegesen bevonják a helyi közösségeket, tényleg helyi igényekre, helyi szükségletekre reagálnak ezek a projektek. Ráadásul idén egy különös fontos fókuszt adtunk a pályázati programunknak, mégpedig a fiatalok. Talán emlékeznek néhányan, jó sokan támogattak minket tavaly, amikor az ifjúsági alapunkra gyűjtöttünk. Hát most elérkezett a pillanat, hogy az ifjúsági alapba összegyűjtött pénzből támogassunk fiatalokat, fiatalok kezdeményezéseit. Szóval az idei pályázati programunknak ez a különös fókusza, hogy kifejezetten olyan programokat szeretnénk támogatni, ami 25 év alatti fiatalok valósítanak meg, őket vonják be, értük van, illetve velük valósul meg a program. És ennek keretében szeretnénk minden segítséget megadni ezeknek a pályázó közösségeknek, úgyhogy április 12-én várunk mindenkit délután, amikor is mindenki elmondhatja az ötletét, és mi segíteni fogunk abban, hogy látva, hogy milyen szükségletek, milyen ötletek vannak, ezeket összhangba hozzuk azzal, amik az EGRI Közösségi Alapítvány céljai és víziója, amire mi hivatottak vagyunk, hogy támogassuk, és mindezt az EGRI ifjúsági alapból, amit tavaly sikerült összehoznunk az EGRI-ek és hát szimpatizásaink támogatásaiból. Idén 600 ezer forint keretösszeget állapítottunk meg, bár ebben rugalmasabb tudunk lenni, hiszen tavaly is volt rá példa, hogy kitaláltunk egy keretösszeget, konkrétan a Boldog utca programunk keretében, aztán jól megdupláztuk, mert annyira nagy érdeklődés volt rá, és hál' Istennek sikerült egy olyan programot elindítani akkor is, amire tényleg van igény, és ezt idén is reméljük, hogy tényleg lesznek aktív fiatalok, aktív közösségek, akik megragadják az alkalmat, és valami olyan ötletüket szeretnék ebből megvalósítani, amivel az EGRI fiatalokért tesznek, vagy magukért, mert EGRI fiatalok, és szeretnék, ha EGER egy jobb hely lenne a fiatalok számára is.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Ismét tanúságtételre hívnak az EGRI fertájmesterek. 2022-ben szervezett először közös imádságot az EGRI fertájmesteri testület gyümölcsoltó boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. A korábban közigazgatási feladatokat ellátó, ma hagyományőrző és kulturális tevékenységet folytató fertájmesteri közösség fontos feladatának tartja a kereszténység értékeinek felmutatását. Kezdeményezésükre idén április 8-án hétfőn tartanak Városi Rózsafűzért Egerben, a dobótéren. A szervezők célja, hogy kilépve a templomok csendjéből közösségben fohászkodjanak Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Az elmúlt években több százan csatlakoztak a kezdeményezéshez. Idén április 8-án hétfőn 18 órakor kezdődik a Rózsafűzér imádság, melyet a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája is közvetít. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége gyümölcsoltó boldogasszony napján, ami idén április 8-ára esik, ismét megszervezi az ünnephez kapcsolódó imaláncát. Idén is kérik, hogy folyamatos imádsággal kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért hétfőn reggel 8 és este 6 óra között. Buzdít a szervezet. Közösségi házat és nevelési központot áldottak meg Hernád Vécsén. Orosz Atanáz miskolci megyés püspök április 2-án szentelte meg az új közösségi házat és nevelési központot a Borsodabaúj-Zemplén megyei településen. Az ünnepélyes alkalmon jelen volt Fülöp Attila, a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára is. A közösség építés és annak egyben tartása az élet egyik legnehezebb feladata, mondta Fülöp Attila államtitkár az ünnepségen. Hozzátette, a közösség megtartása és egyben tartása a mindennapi problémákkal és konfliktusokkal az egyik legnehezebb emberi munka, de annak gyümölcseként a gyermekvédelemben dolgozók átformálhatnak egy-egy életet. Nyílt hétvégét tartottak az EGRI szemináriumban. Az EGRI Érseki Papnevelő Intézet hagyományos nyílt hétvégéjén 15 a papi hivatás iránt érdeklődő fiatal vett részt. Számolt be Lóci Tamás spirituális. A programban szerepelt szentmise, szentségimádás és ünnepélyes zsolos ma is. A résztvevők a kispapokkal együtt szolgáltak vasárnap az Egri Bazilikában, Ternyek Csaba érsek vezetésével. A programot vidám vetélkedő és társasjáték, valamint személyes beszélgetések lehetősége is színesítette. A nyílt hétvége résztvevőit szeretettel várják újra a szervezők a papszentelés napján, valamint a nyári hivatás tisztázó lelki gyakorlaton. 200 kárpát-medencei középiskola 600 diákja vett részt idén a Rákóczi Szövetség és a Pannonhalmi Főapátság által közösen szervezett Kultúra Nostra történelmi vetélkedőn. A többfordulós verseny 11 legjobb csapata március 26-án a főapátságban rendezett döntőn mérte össze tudását. A versenyen a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium egyik csapata lett az első helyezett. Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek címmel zenés-irodalmi estet rendez a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Köre április 5-én pénteken 18 órától a Találkozások házában az Aradi utca 1 szám alatt. Közreműködik Simorjai Emese színművész, Révász Ágnes énekművész. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 2024-ben is indít kántor alapszakot az egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására, énekben, zenében és felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. Az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, míg az egyharmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. A 2024. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével 2024. április 30-áig lehet jelentkezni. Az erdőtelki templomban a Csillag születik egykori győztese Mészáros János Elek énekművész ad koncertet április 5-én 17 órától. Az esemény ingyenes és mindenkit szeretettel várnak. Minden évben Mátra Verebély Szentkúton, az Isteni Irgalmasság vasárnapja előtti szombaton, az idén április 6-án úgynevezett irgalmasság zarándoklatot tartanak. Ez egy sajátos Egri Egyházmegyés kezdeményezés, a korábbi irgalmasság konferenciája helyett. A programja 9 órakor a zarándokok fogadásával és szentmisével kezdődik. 10 órakor katekézis lesz, 11 órakor ünnepi szentmisére várják a híveket körmenettel. Délután 2 órakor szentségimádás és az irgalmasság rózsafüzérének elimádkozása lesz. A katekézist Szabó József egykori spirituális diósgyőri plébános tartja, a körmenetet is ő vezeti. A szentmisét dr. Csizmadia István, az Egri főplébánia plébánosa végzi. Szeretettel várnak mindenkit. Április 7-én, Irgalmasság vasárnapján Sátoraljaújhelyen, a Szent István király római katolikus főplébánia templomban 13 óra 30 perckor kezdődik az Isteni Irgalmasság ünnepének rendezvénye, a Sátoraljaújhelyi főplébánia és a hegyközi karizmatikus megújulás közös szervezésében. Rózsafűzér és dicsőítés lesz, 15 órakor az irgalmasság imái, majd utána tanítás, szentségimádás és elmélkedés. 18 órától ünnepi szentmise szerepel a programban. A szentmisét bemutatja és az előtte lévő elmélkedést tartja Bőr Roland nagykaposi esperes plébános. Az ünnepi tanítás Varó Istvántól, az Elizeus szolgáló csoport vezetőjétől lesz hallható. A szervezők kérik, hogy az Isteni Irgalmasság vasárnapjára nagypéntektől az Isteni Irgalmasság 9-ének imádkozásával készüljenek a résztvevők.
Április 25-e és 28-a között rendezik meg a Szent László gyalogos zarándoklatot Debrecenből Nagyváradra. A résztvevők Szent Uralkodóink, Szent István király, Szent Imre herceg és Szent László király életével ismerkedve, és saját ima életükben elmélyülve haladnak végig a közel 100 kilométeres zarándokúton. A Szent László zarándoklatról további információt kaphatnak Kollár Lászlótól a plusz 3630 415 1174-es telefonszámon. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek a csíksomlyói búcsúba 2024. május 16-a és 19-e között. Az utazás költsége 25 ezer forint per fő, 4 nap, 3 éjszaka falusi vendéglátása a Kápolnás falon, körülbelül 120 euró per fő. Érteklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com címen lehet. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc kápolnai plébános lesz. A Miskolci Versbarátok köre szeretettel várja a jelentkezőket Elveszíthetetlen öröm című versmondó versenyére. A versenyre a jelentkezési határidő május 12-e. Az elődöntő május 24-én pénteken 14 órától lesz a Miskolci Tudomány és Technika házában. A döntő szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretein belül lesz. A versenyre jelentkezés feltétele egy kötelező vers a türelem téma körében, Turmezei Erzsébet, ahol Ránk vár Jézus című műve. Valamint egy szabadon választott vers, az öröm, mint a lélek gyümölcse témakörben, maximum 3 perc terjedelemben. Jelentkezni a versbarátok köre e-mail címén, a versalap22@gmail.com e-mail címen lehetséges. A versenyre 10 és 20 év közötti fiatalokat várnak határon innen és határon túlról is. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Egyházi híreinket hallották húsvét vasárnap.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Na 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 Én is hiszek egy-két szép dologban, hiszek a dalban, a dalban, a dalban, és én hiszek a város szajában, és én hiszek benne s magamban, és én hiszek a mikróbarázdában. És én hiszek a táguló világban, és én hiszek a lézer sugárban, és én hiszek az ezred fordulóban.
régió sportja.
Kempf Zoltán személyében BMX világbajnokot igazolt a Diesi Debrecen. Drámai csatában majdnem kiejtette a nyolcaddöntőben a BL címvédő Norvég Vipers együttesét, a DVSC női kézilabda csapata a BL-ben. Második alkalommal rendezte meg az Ósz térségi diáksportbizottság a térségi szintű diáksportfesztivált. Nemzetközi utánpótlás tornát rendeztek a napokban Putnokon a Sajóvölgye focisulinál. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. BMX világbajnokot igazolt a Diesi Debrecen. Kempf Zoltán mostantól a debreceni klubot képviseli. A versenyzőnek még esélye van kijutni a párizsi olimpiára. Jelenleg két kvalifikációs tornára készül, ezekre már a Debex Extreme Sport Parkban készülhet fel. Az országban az eddigi legnagyobb pályakomplexum van Debrecenben. A nemzetközi versenyekre szerintem itt lehet az egyik legjobban felkészülni. Úgy gondolom, hogy közös a célunk, szeretnénk minél többet kihozni ebből a sportból, fogalmazott Kempf Zoltán. Drámai csatában majdnem kiejtette a nyolcaddöntőben a BL címvédő Norvég Vipers együttesét a DVSC Scheffler a női kézilabda BL-ben. Szilágyi Zoltán vezetőedzőt hallják.
A repülőn Kudor Kitti kollégámmal megcsináltuk a statisztikát, mert minden egyes mérkőzés után, vagy hazai úton ezt meg szoktuk tenni. Ezután még mindig esetlegesen összevágok jeleneteket, és ugye ami úgy taktikai szempontból, vagy ami fontosnak tartok. Megmondom őszintén, ezt a meccset nem néztem viszont még egyszer. A kötelezőt megcsináltuk a statisztikát, de utána nem volt lelki erőm megnézni ezt a meccset még egyszer. Igazából azt gondolom, hogy ezt le kell zárni, ezt a fejezetet, és indul most egy új. Tehát itt nagyon messze vagyunk még a végétől, és még komoly céljaink vannak, úgyhogy szép volt, jó volt, ebből profitálni kell nagyon sokat, erőt kell gyűjteni, és ez a legfontosabb kulcsszó szerintem ebben az egészben, viszont céljaink vannak még a bajnokságban, és azt kell elérnünk ahhoz, hogy újra itt indulhassunk a bajnokok ligájában. Mindig akkor szoktam úgy megnyugodni, amikor a csapattal sikerül ezt az egészet kielemeznünk, megbeszélnünk, és ettől függetlenül ez talán olyan érzés, mint amikor egy ilyen olimpiai ezüstérmet nyer az ember, amikor az ott pillanatban nagyon szomorú, és nagyon kudarcként éli meg ezt a dolgot, hogy tényleg milyen lehetőséget szalasztottunk el. De visszagondolva, minél több idő után visszagondolva erre az egész, azt gondolom, hogy büszkék lehetünk erre a teljesítményre, és alapvetően amit mi elértünk ebben a bajnokok ligájában, az tényleg egy plusz volt, egy meglepetés csapat voltunk, és egyértelműen nagyon sokat profitáltunk is ebből, úgyhogy ez csak egy pozitív történet az egész. Az első meccsen nyilván ott Vámos Petra azért ennek a hiánya mindenképpen számottevő volt abból a szempontból, hogy tényleg ott az első meccsen elfogytunk. Ezt ki lehet jelenteni, egyszerűen felőrülöttünk ebben a csatában. A második mérkőzésen, a második fél időben sokkal jobban játszott már a Vipers. Ennek megfelelően mi azért igazából elvesztettük azt a lendületet, azt a fonalat, ami az elsőben volt, ami tényleg álomszerű volt, ahogy ott kézilabdáztunk, és átvette a Vipers, és annak én nagyon örülök, és nagyon pozitív volt számomra, hogy itt nem arról volt konkrétan szó, hogy mi ott elfogytunk, és elfogyott az erőnk, hanem ebből a lélektani pluszból, ami aztán a Vipersé volt, mi abból tudtunk fordítani, és megint a végjátékba úgy mentünk be itt az utolsó támadásban, hogy nálunk volt az előny, és ez mindenképpen a csapatnak a lelki erejét mutatja, illetve azt az előrelépést. Amit akartam mondani, hogy nyilván többen is voltunk azért egy játékossal, ugye, ott már most Petra játszott, de ez mindenképpen pozitív, hogy mi itt ezt a igazán végjátékot akár a javunkra fordítottunk. A rutin valószínűleg az döntött a legeslegutolsó egy-egy szituációban, ami hajszálon múlott. Egyébként a korábbi mérkőzéseinken, például a Győr elleni párharcok során, bajnokságban, a kupa elődöntőben is tapasztaltuk, hogy ott vagyunk, de akik velünk szemben állnak, azoknak a játékosoknak valószínűleg több tapasztalata van. Többször voltak ilyen éles szituációban, amikor minden egyes mozdulat számít, és ilyenkor persze az ember lehet szerencsés, van ilyen szituáció is, de alapvetően a hibáiból tanul majd, és a következő ilyen szituációkat bizony benne, hogy jobban meg fog majd oldani. Az volt igazából a legnagyobb baj, hogy ott nem volt akkor időkérési lehetőség már. Sajnos annyira változott a képe a második fél időnek, és már elég hamar jöttek úgy ránk, hogy itt egyszer ki kellett kérni mind a két időt, ott akkor az ember nem azon gondolkodik, hogy mi lesz az utolsó percben, hanem az, hogy megmentsük valahogy ezt a mérkőzést, ami kihozható belőle, és ez a időkérés, ez mi nagyon kellett volna. Ott ettől függetlenül azt mondom, hogy tudjuk jól, hogy ezben a szituációban tudják a játékosok is jól, hogy ilyenkor arról van szó, hogy az utolsó 3-4-5 másodpercben kell kapura lőni. Viszont ott Ninának adódott egy ilyen lehetőség, jó formában volt, jól játszott végig egész mérkőzésen, nem okolom az miatt, hogy elvállalta. Az egész csapatnak azt gondolom, hogy rutinosabban kellett volna ezt a szituációt megoldani. Az biztos, hogy sokat lépett előre ez a csapat, és egyénenként is sokat, egyéni teljesítményeket tekintve is. Azt viszont látnunk kell, hogy lépcsőzetesen lehet előre lépni. Tehát valószínűleg, hogyha most megint tovább jutunk ebbe a csoportba, vagy mondjuk korábbi a Magyar Kupa döntőbe bejutunk, ez egy nagyon jó dolog lett volna, de ez egy nagy ugrás. Ebből látszik, hogy nekünk, hogy ezeket a kiélezett mérkőzéseket, hogy itt a végjátékban elveszítjük, ebben még azért van mit fejlődnünk, de ez a rutin, és az, hogy itt a tapasztalat, szerzés, gyűjtés, ez egy fontos dolog, de az, hogy felértünk erre a szintre, hogy bárki ellen a világon nekünk esélyünk van a bravúrra, és senki ellen nem kell félnünk, azt gondolom egy nagyon nagy tanulsága és egy nagyon nagy eredménye ennek az évnek, és igenis van még mi hova fejlődni, mert ezeket a végjátékokat azért meg is lehet nyerni, úgyhogy ebben bízom majd, hogy akár ezen a szinten haladunk tovább, és tapasztaltabbak, tudósabbak leszünk.
Második alkalommal rendezte meg az Ósz Térségi Diáksportbizottság a térségi szintű diáksportfesztivált. Több mint 80 kisdiák 8 állomáson teljesítette a feladatokat. Vancák Attila szervezőt hallják.
Nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, mert a kollégák is élvezték. Igaz, ezt saját magunk valósítjuk meg, tehát minden iskolából a kollégák összeállítottak feladatokat. Ezt közösen összetettük, hogy azért ne legyen egyezés esetleg. Megbeszéltük, ne legyen túl nagy szerigény, egyszerűek legyenek, egyszerűen végrehajthatók legyenek, mert erre külön nem készültek igazából a gyerekek, hanem tényleg most próbálják majd végrehajtani.
A diákoknak megszervezett sportfesztivált a Magyar Diáksport Szövetség hirdette meg azzal a céllal, hogy a gyerekek ne versenyezzenek, hanem kipróbálják ügyességüket, állóképességüket. Az elmúlt évben megrendezett első térségi diáksportfesztiválról pozitív visszajelzések érkeztek a szervezők felé. 4 iskola jelentkezett a programra, az Ózdi Apácai Csere János, az Újvárostéri, a Vasvári úti általános iskola és a Bojki Tamás általános iskola, így több mint 80 első korcsoportos kisdiák sportolt a csarnokban. Albert Csabát, a Bojki Tamás általános iskola testnevelőjét hallják.
Nagyon nagy örömmel érkeztünk a második diák sportfesztiválra. Decemberben a második korcsoportosokkal jártunk itt. Most a legkisebbeken a sor, hogy bejárják a sportcsarnok pályáit, és hasonlóan a nagyobbakhoz jól érezzék magukat, önfelett játékot produkáljanak, és egy hatalmas élménnyel gazdagodjanak a nap végére.
Nemzetközi utánpótlás tornát rendeztek a napokban Putnokon a Sajóvölgye focisulinál. Bencső Endrét, az U9-esek vezetőedzőjét hallják.
Egyértelműleg az volt a főbb célom, hogy minél több felvidéki csapat el tudjon ide jutni hozzánk, és megismertetni vele itt a legközelebbi határon túli tehetségközponttal. Utána szerencsére elfogadta több mint 5 csapat a meghívásunkat, 5 felvidéki csapat. A saját klubból 2 korosztály képviseli magát. Ebbe az 5 korosztályból 3 is felvidéki csapat. Nekik nagyon szépen köszönjük, és 2 akadémiai csapat is érkezett, szóval mindenkinek köszönjük szépen azt, hogy elfogadták a meghívásunkat. De legfőképpen az, hogy minél több magyar felvidéki gyerek meglássa azt, hogy hogyan is dolgozunk itt, milyen körülmények között dolgozunk, és milyen mégis, hogy milyen itt a magyarországi futball, és megnézik, hogy milyen körülmények között. Azért hívtuk ezt a 3-4 felvidéki csapatot, akik eljöttek, és a 2 akadémiai csapat, mert rengeteg felvidéki srác játszik Szlovákiában, a saját korosztályunkban és az U8 korosztályban is rengeteg felvidéki srác látható, és minél többet is szeretnénk majd beépíteni. Ennek a tornának is főleg az a lényeg, hogy minél több felvidéki srácot meglássunk, kiemeljük a tehetséget, és egy idő után ide el tudjuk őket hozni, vagy esetleg beépíteni a csapatba őket. 3 csapat lesz értékelve, lesz egy legjobb kapus és egy legjobb játékos értékelve. Az első 3 csapat fog kapni trófeákat, a többi gyerekek pedig nem maradnak. Ők se jutalom nélkül, mindenki kap egy csokit, és a gyerekek meg lesznek vendégelve pizzalva.
Most pedig Szakonyi Zsolt, kispályás szakágvezetőt hallják.
Ennek a tornának a legfontosabb feladata talán az lenne, hogy ugye a klubunk már hónapokkal ezelőtt nyitott abban az irányban is, hogy előteljes scout tevékenységet végzünk a Felvidéken is. Itt a Bencső Endre kollégám ennek egy szakavatott mestere, hogy úgy mondjam. Úgyhogy a mai alkalommal is nagyon jó csapatokat hívott Szlovákiából, aminek egyrészt az a célja, hogy vannak olyan egyesületek, amik ugye közel vannak ide Putnokhoz, és hogyha tehetséges gyereket látunk, akkor esetleg van arra lehetőség, hogy a Sajó vagy a focisulinál folytassa a karrierét, hiszen már a mai nap is például az U8-as csapatunkban is, meg az U9-esben is 4-5 felvidéki srác focizik jelenleg is. A szlovák részről a magyar ajkú szülők nagyon szívesen hozzánk ide, hozzánk például a Sajó Völgyhez a gyerekeket, meg vannak elégedve az edzések minőségével, az edzőknek, az edző kollégáimnak a mentalitásával, úgyhogy tulajdonképpen nem nehéz feladat átcsábítani, hiszen nem is csábításról van szó, hanem jönnek maguktól is. Ugye eredetileg 8 csapattal tervezte az Endre a tornát, sajnos az utolsó pillanatban este az egyik csapat lemondta, így gyorsan kellett variálni reggel a szervezési renden, így 7 csapat két pályán körmérkőzéses rendszerben fog csatákat vívni egymással, egyszer 12 perces időtartammal, ami azt jelenti, hogy ugye mindenkinek egy ilyen 70-80 perc tiszta játék jut egy napra, ebben a korosztályban ez természetesen így a legjobb. Az U9-eseknek már ugye hivatalos bajnokság indul. Ugye az U8-asoknál hál' Istennek nem telt eseménytelenül a tél, hiszen újításként a Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik programnak részéről futzal tornákon is részt vettek már most a legkisebbek is, úgyhogy voltunk 3 futzal tornán, úgyhogy minden hónapban volt valami rendezvény.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Thank you.
kedves hallgatóink, itt a Szent István.